Szép napot kívánok minden kedves minket hallgatónak. Ez itt a Hol élünk 150, a Népszava 150. születésnapját ünneplő multitéző podcast. Ebben kihasználjuk ezt a tengernyi időt, amit ez a sajtóorgánum befutott, és körbejárunk olyan eseményeket, amik bár nem ma történtek, aktualitásukat nem vesztették el. Érdemes róluk beszélni és tudni. 1975-ben megjelent egy szociográfia a Valóság című folyóiratban. Szerzője egy bizonyos Hajnóczy Péter. Hajnóczy a Szent Gotthárdi elmeszociális otthonban uralkodó áldatlan állapotokról ír. A betegek dolgoztatásáról, bántalmazásáról, orvosok és szakorvosok hiányáról. Egy ember például 12 évet töltött Szent Gotthárdon épelmélyűen, pusztán amiatt, mert sosem vizsgálták meg. A szociográfiában megszólal Szépvölgyi Alíz, akit idegosztályon való kezelése után beutaltak egy elmebetegeket ápoló szociális otthonba, fenntartva annak lehetőségét, hogy távozhat onnan, ha szeretne. Amikor szeretett volna hazatérni, kiderült, hogy már 8 nappal beköltözése után eladták a lakását. A jogszabály szerint ugyanis, akit elmebetegeket ápoló szociális otthonba utalnak be, annak automatikusan elveszik az otthonát. Hogyan történhetett meg mindez a 70-es évek Magyarországán? Miként reagált a társadalom? Milyen jogai vannak egy elmebetegnek? Őrült volt-e, aki szabad akart maradni a kádárkorban? Ennek járunk utána a beszélgető partnereimmel, Lászlófi Viola történésszel és Fehér Renátó költővel. Na vágjunk bele! Nos hát, csinos kis összefoglalót mondtam, kb. Olyan volt, mint a Monty Python repülőcirkuszában a Proust összefoglaló verseny, az, amelyben egy perc alatt kell elmondani az Eltűnt idő nyomában című összes kötetét. Nos, ki is javítottál az intro elején, hogy ez itt egy nem is elmegyógyintézet a Szent Gotthárdi, hanem egy elmebetegeket ápoló szociális otthon, vagy elmeszociális otthon. Ez micsoda?
Köszöntök én is mindenkit. Hát az elmeszociális otthon az a magyarországi elmebeteg kezelésnek, vagy legalábbis a elmebetegek ellátásának egy nagyon érdekes intézménye. Ugyebár az 1940-es évek végétől kezdődően, ahogyan kiépült az államszocialista rendszer, nagyon sok változás következett be az egészségügy és a szociális ellátás területén is. Ez ugye egyfelől jelentette az egyre általánosabbá váló orvosi ellátást, tehát hogy ezt úgy képzeljük el, hogy az 1960-as évek elejére a társadalom 95%-a társadalombiztosítottá vált, azaz jogosult lett az egészségügyi ellátásra. Emellett ugye olyan jellegű életmódváltások is beálltak, mint például az, hogy a nők egyre nagyobb százalékban vettek részt olyan formát termelésbe, hogy adott esetben gyárakban, műszakban jártak dolgozni, tehát hogy egyre kevesebben voltak otthon. Ez azt jelentette, hogy a mentális betegséggel küzdők és idősek ellátását is hát egyre nagyobb mértékbe kellett valahova kiszervezni, és hát a különböző típusú szociális otthonok azok ennek a feladatnak megfeleltek. A Szent Gotthárdi elmeszociális otthon, ugye az elmeszociális otthonként való működését az 1960-as években kezdi meg. Ennek a szociális otthon hálózatnak a kialakítása, ez már az 1950-es évek elejétől igazából megtörténik. Ennek a Szent Gotthárdinak az az érdekessége, hogy ezek az intézmények, ezek általában ugye városi vagy fővárosi vagy megyei tanácsok hatáskörébe tartoztak, tehát hogy nem konkrét egészségügyi, hanem szociális intézmények voltak. És ez a Szent Gotthárdi intézmény, bármilyen érdekesen is hangzik, ez nem egy vidéki megyének volt a szociális intézménye, hanem ez a Budapest főváros által lett ide kiszervezve. Ez azt jelentette, hogy ugye több száz kilométerre volt magától attól a szervtől, amelyik a felügyeletét végrehajtotta. És hát itt jön be egy nagyon érdekes aspektus, az az, hogy mivel ez szociális otthon volt, és nem egészségügyi intézmény, így nem volt kötelező a betegeknek a orvosi ellátása, meg az, hogy orvosok felügyelete alatt zajlódjon az ő itt létük. Ugye ide nagyjából olyan betegek kerültek, akik nem volt akut problémája, nem voltak veszélyesek a társadalomra, viszont az ellátásukat nem lehetett családi körülmények között, vagy más gondozók által megoldani, így kellett nekik egy hely, ahol tulajdonképpen gondjukat viselik. És ez itt a nagyon fontos különbség, hogy míg bizonyos típusú jogok egy elmegyógyítás egészségügyintézetben, vagy legalábbis lehetőségeknek mondanám ezt inkább, megillették a betegeket, tehát például az, hogy a cselekvőképességünknek, beszámíthatóságunknak, az ott létüknek a felülvizsgálata, az bizonyos időközönként megtörtént. Addig egy elmeszociális otthonban erre már nem igazán volt lehetőség, meg nem igazán volt jogi szabályozás, hogy ennek meg kelljen történnie.
És a rehabilitáció?
Hát tulajdonképpen ez a rehabilitáció egyik formájának lett számva. Ugye ezt nagyon fontos megjegyezni, hogy a 1940-es évek végétől, és itt nagyon hangsúlyosan kiemelném, hogy ez az államszocialista korszak folyamán azért változni fog, de amikor elkezd ez a fajta ilyen sztálinista rendszer kiépülni, akkor ugye a pszichotudományok, mint a pszichológia, a pedagógia és hasonlók egy hát meglehetősen rossz helyzetbe kerülnek, tehát az olyan fajta terápiás eljárások, mint mondjuk a különböző fajta pszichoterápiák, a pszichoanalitikus hagyomány, a gyermektanulmányozás és nagyon sokféle ehhez kapcsolódó disziplina, ugye diszkreditálódik. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy törvényileg betiltották, hanem úgy, hogy olyan cikkek jelentek meg, fontos egyébként szakmai embereknek a tollából, amelyek hát azt boncolgatták, hogy a szocialista társadalmi rendszerben, mivel az emberbetegségeknek egy más felfogása uralkodik, nevezetesen azt gondolták, hogy ezek nagy része a kapitalista rendszer rossz beregződéseinek az eredménye, és ez emiatt a szocializmus felfutásával ezek majd szépen maguktól nagy részben el fognak tűnni. Spoiler, ez nem történt meg. Ezért azok a fajta terápiák, amelyek erre nagyon korábban dívó individuális szemléletű mentális betegség felfogásra irányultak, ezek nem fogják megoldani ezeket a problémákat, és ehelyett például olyan jellegű kezelésmódokat szerettek volna bevezetni, amilyen mondjuk a munkaterápia, aminek szintén többféle intézménye volt, tehát voltak olyan pszichiátriai osztályok.
Bocsánat, hogy közbevágok, de akkor így a munkaterápia kapcsán ez a munka, tehát így gondoljunk egy
ez egy termelő munka, tehát hogy ez, ennek pontosan ez az érdekessége, hogy a betegek foglalkoztatása egyébként így a 18. század végétől és 19. századtól ugye a morális terápiának a megfogalmazásával már jelen van, de ez a fajta morális terápiás munkavégzés, ez egyáltalán nem azzal a szocialista munkafelfogással élt, mint amellyel hát itt az 1950-es évek elején próbálták meg ezeket a egyébként munkaterápiás intézményeket, és ilyen szociális elmeszociális intézményeket is működtetni, és akkor itt jön be ugye a rehabilitációnak a kérdése, tehát míg mondjuk intapusztán pszichiátria keretei között egy jóval ellenőrzöttebb terápiás keretben végezték a terápiás foglalkoztatást, addig egy ilyen elmeszociális otthonban már ez, amellett, hogy egyfajta ilyen, hát mondjuk úgy, hogy rehabilitációs keretet kapott hivatalosan, de ugye, ahogy ezt a Hajnóci szövegben is olvashattuk, ez gyakran sokkal inkább volt a betegek munkaerejének egy kihasználása, mint sem az ő társadalmi reintegrációjuknak egy újabb foka. Tehát, hogy lehetett dolgozni az elmegyógyintézetekbe, aztán lehetett dolgozni az elmeszociális otthonban is volt egy ilyen elképzelés, hogy akkor innentől már csak egy lépés az, hogyha a társadalomba mondjuk visszaengedjük azokat a betegeket, akik képesek az önellátásra, ők majd a társadalomban is fognak tudni hasznos munkát végezni.
Most egy kicsit kitágítanám ezt a történetet. Szerintem, hogyha kiírom az adás címébe, hogy elmegyógyintézetről vagy egy elmebetegekről lesz szó, akkor biztosan, hogy rá fognak kattintani. Mit gondoltak, miért érdekli egyébként alapvetően az egy elmegyógyintézet élete az embereket?
Hát ugye általában miért érdekli, azt ugye egyénileg tudja mindenki elmesélni, de azt hiszem, hogy a titokzatosságnak, a különösségnek, az elzártságnak az alaptapasztalata az egyébként is nagyon-nagyon izgalmas, hogy egyáltalán, hogyha általában már csak olyan irodalmi művekre gondolunk, amik valahol a remetességben játszódnak, mondjuk a Thomas Mann-tól a Stephen Kingig, hogy egy ilyen széles spektrumot húzzak ezügyben, az azért mindig valamilyen bizarr érdeklődést kelt. Ugye itt egy másik szint is van, túl az elmegyógyintézeten, mint téren, az az, hogy a bent lévőknek, a lakosságnak, hogy így mondjam, milyen határsáv tapasztalatai vannak, és mondjuk a művészetet, a kultúrát, ezek a határsávok, ezek mindig nagyon érdeklik. Az álomnak a tapasztalata, a delíriumnak a tapasztalata, az őrületnek a tapasztalata, az egész irodalomtörténetet meghatározza, és tulajdonképpen ezek a valóságok nem csak a fikciós térben, hanem hát mondjuk a legkülönbözőbb történelmi korszakokban, mint ilyen inspirációs forrásvidék is szolgálnak. És ez egyáltalán nem csak egy romantikus elképzelés. Nem csak a romantikának az elképzelése az, hogy az őrület egy ilyen izgalmas stratégia lehet, most az izgalmas, hogy nyilván kurzívan értem, hanem mondjuk az avantgárdnak, a szürrealistáknak is egy nagyon fontos alap érdeklődése, hogy ez a látásmód, ez a speciálisnak tételezhető látásmód, ez ugye demokratizálódhat abban a fiktív művészeti térben, amelyben műalkotásként működtetjük, és valóban inspirációs forrás vidékként szolgálhat. És hogyha általában végig gondoljuk az irodalom történetet, akkor nem csak mint alapesetet látjuk az őrületet, hogy most akkor egész egyszerűen így fogalmazzak, hanem mint stratégiát is nagyon sok esetben látjuk, és nyilván erről is fogunk beszélni, hogy akár a Kádár rendszer elmegyógyintézete milyen sokféle módon lesz tere ezeknek a diskurzusoknak, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy ez egészségügyi intézmény, nem egyszerűen arról van szó, hogy ez szociális intézmény, nagyon sok esetben azt is látjuk, hogy ez a politikai rezsimnek a bizonyos értelemben akár rendészeti intézménye is, és erre is a legkülönbözőbb példákat találjuk, mondjuk irodalomtörténeti referenciák alapján is.
Egyébként én megpróbáltam utána nézni, hogy vajon melyik mű lehetett az első, aki mondjuk felvillantott egy elmegyógyintézetet, és én a Lír királyban találtam egy olyat, ugye, hogy Szegény Tamás karaktereként ismerjük magyarul, de ő eredetileg Tom of Bedlam. Tehát ugye a Bedlam pedig Londonnak egy nagyon, azt hiszem 1300-as évek talán akkor épült, nagyon híres vagy hírhet elmegyógyintézete, és akik ott voltak, ők voltak a Szegény Tamások egyébként, a Tom of Bedlam. Na mindegy, tehát ez egy nagyon-nagyon régi, hogy is, régi bulvár téma egyben, és irodalom szempontjából is fontos. És a szerzőket szerinted miért érdekel? Hát én már kicsit kifejtetted, de hogy itt mi kapcsolódik még be?
A Hajnóciból indultunk ki, úgyhogy akkor most én is a Hajnóciból indulok ki. Ugye a Hajnóci esetében egy szociográfiát látunk, és mondjuk a 70-es, 80-as évek Magyarországának a szociográfiai hagyománya, az szerintem egyébként alulkutatott, másfelől viszont nagyon-nagyon izgalmas. Jellemzően a korszak szociográfiái a társadalmi perifériáknak a feltérképezésére szolgálnak nagyon-nagyon sok esetben, tehát mondjuk itt is mindig ilyen határsávokat, határterületeket látunk ezekben a munkákban. Ugye nagyon-nagyon közeli rokonnak nevezhető azt hiszem a Hajnóci féle szövegnek a Géczi Jánosnak a Vad narancsok című szociográfiája, de mondjuk a korszak nagy szociográfusa, vagy nagy irodalmi szociográfusa, a Csalog Zsolt is a mondjuk a bűnözés tekintetében, vagy a legkülönbözőbb társadalmi csoportok szociografikus ábrázolásának tekintetében egy nagyon-nagyon önálló, nagyon-nagyon eredeti, és nagyon izgalmas, hogy máig nagyon aktuális műfaj teremtett. Ez egyébként az egész térségben, tehát mondjuk a lengyel reportázs műfaj az a mai napig elég kitüntetett szerepet foglal el a lengyel kortárs irodalomban, ugye nekem az az érzékelésem, és ezt egy ilyen közérzékelésnek is most kitágítom, hogy azért a magyar szociográfia hagyománya napjainkban nem nevezhető kifejezetten burjánzónak vagy erősnek. Miközben a térségből egy másik példa, a belorusz Svetlana Alekszijevics ugye szintén ennek a műfajnak, a reportázsnak az alkotójaként kap Nobel-díjat. De hogy visszamenjek az elmegyógyintézetnek, vagy az elmebetegségnek, mint potenciális inspirációs forrásnak a területére. Ugye az nagyon izgalmas megnézni, most igyekeztem ezeket a szereplőket végig gondolni, és egy brutálisan nagy tabló állhat össze a fejünkben. Nyilván ezt a leltárt most nem mondanám végig, de olyan kitüntetett művei az irodalom történetnek, mint például az Odüsszea, melyben ugye Odüsszeusz azért, hogy ne vigyék el a trójai háborúba, őrültnek tetteti magát, és szántja a földet, és aztán elérakják Télemachoszt, és akkor derül ki, hogy ez egy álca. Az őrület csupán egy álca. Van egy másik őrület álca, szintén az irodalom történet alapműve, ez a Hamlet, ami mégiscsak azzal kezdődik, hogy apjának szellemét látja, és aztán egy stratégia, egy politikai stratégia, hogy az Odysseus esetében politikai stratégia van, ugye a Hamlet esetében is egy politikai stratégia az őrület, mint álca. És akkor van egy harmadik, ami azt hiszem, hogy mondjuk ebben a vonatkozásban és popkulturálisan talán a legismertebb, ez pedig a Ken Keesey-nek a Szálakakú fészkére, illetve az abból készült Milos Forman film, ami ugye izgalmas differencia, mármint az eredeti mű és az adaptáció, ugye itt is az van, hogy a főszereplőnek tekinthető McMurphy, akit Jack Nicholson játszik a filmben, a saját börtönbüntetése elkerülése okán tetteti magát őrültnek, és így kerül be az intézetbe, de ugye a regény a Bromden nevű főnök főszereplő hangján szólal meg, aki ugye szintén egy ilyen figura, aki őrültnek tetteti magát, hogy ebben a szociális intézményben kapjon helyet. Ugye a regény a Bromden elbeszélői hangján szólal meg, de ez a filmben már nincs. Tehát ugye a filmben ezért a szerző nem is nagyon kedvelte a filmet, talán meg se nézte a Ken Keesey a filmet emiatt, de hogy nagyon-nagyon izgalmas, azt hiszem, hogy hogyan válik menedékké, vagy éppen politikai stratégiává az a vonatkozás, az elmebetegség, az őrület, amit mondjuk egy általános beszélgetésben, a mindennapjainkban valami negativisztikussal, valami pejoratívval társítanánk adott esetben.
És amennyire a figyelem középpontjában van mondjuk kulturális szinten, olyan szinten elhanyagolt anyagilag mondjuk ez az egészségügyi, el is mosolyodtál, Viola, ugye?
Igen.
Ennek az egészségügyi oldala államszinten.
Igen, és ennek is van egy elég erőteljes történelmi hagyománya, én azt gondolom. Tehát most már így egyre több kutatás próbálja feltárni a magyarországi pszichiátriának a minél korábbi gyökereit. Tehát itt mondjuk érdemes megemlíteni Lafferton Emesének a körülbelül 2 éve megjelent kötetét, amely pontosan a opni, vagy hát a opniként mai szóbeszédben megemlítésre kerülő intézménynek a korai történetét dolgozza fel, és a működésének első éveit, valamint Kovács Jankának a kutatásai, aki hát még az intézményesülés, vagy hát az opni megnyitása előtti időszaknak a pszichiátria, és igazából mondjuk úgy inkább, hogy lélektani vonatkozásával foglalkozik, és igazából mind a két kutatásból az jön ki, hogy hát ez soha nem volt egy anyagilag nagyon erősen támogatott ágazata az egészségügynek, és hogyha például mondjuk Benedek Istvánnak az Aranyketrecét olvassuk, ugye abban azt hiszem, hogy explicite megemlíti, hogy például a 20. század első felében, meg aztán én azt gondolom, hogy a második felében is, rendes általános közkórházak azért nyitnak pszichiátriai osztályt, mert hogy egészen egyszerűen a pszichiátriai osztályhoz megérkező bármennyi anyagi támogatásból utána majd más osztályokat tudnak egyszerűen finanszírozni, mert hogyha onnan eltűnik valami, vagy ott mondjuk készlethiány van, akkor azt meg lehet azzal magyarázni, hogy a elmebetegek leszaggatták magukról a ruhát, azért nincsen rajtuk hálóink, vagy pizsama, vagy ők tettek valamit a különböző ilyen materiális dolgokkal, és hát ez azért nincs az osztályon, nem pedig azért, mert elköltötték másra a pénzt, szóval ez folyamatosan üldözi egy kicsit ezt a tématerületet, és nekem például ez az érdekes pontosan a Hajnóci szociográfiájában, vagy ez az egyik érdekes pont, hogy ott ugye ez többször szóba kerül, hogy ez a Szent Gotthárdi intézmény, ez azért nem volt rossz anyagi helyzetben, tehát adott esetben ugye nagy volt a tisztaság, meg a fizetések sem voltak olyan nagyon rosszak, tehát itt nem arról volt szó, hogy vagy nem elsősorban arról volt szó, hogy nincsen pénz, vagy még rosszabb a helyzet, mint mondjuk a többi elmegyógyintézetben, vagy hát az elmegyógyintézetekben, mondjuk inkább így, hanem egészen egyszerűen arról, hogy nem nagyon volt igény arra, hogy itt egy olyan fajta ellátást biztosítsanak, amely megfelelt volna mindenféle humanisztikus kívánalmaknak.
Feltettem ezt a kérdést annó magamban, hogy mi volt a különbség, vagy mi a múltja, miben volt más a két intézet múltja, az intapusztai, meg a Szent Gotthárdi, de akkor úgy látom, hogy teljesen két különböző dologról beszélünk. Felépítésében is, ahogy elmondtad az elején.
Ez igaz, bár egyébként abból a szempontból egy általánosabb tendenciába illeszkedik, hogy ugye a Szent Gotthárdi intézményt azt egy korábbi dohánygyárba vagy annak az épületébe pakolták bele, míg az Intapusztait, azt ugye a korábbi, vagy hát a Batthyány Stadtmann kastélyba helyezték el. És ennek a kettőnek végül is egy olyan konceptuális ernyője van, hogy ugye a korszak hatalmának egy abszolút fontos célkitűzése volt a már nem használt ilyen jellegű épületeknek, tehát akár kastélyoknak, vagy korábbi gyáraknak az újrafelhasználása, és ezek az épületek nagyon gyakran kerültek szociális használatba, tehát vagy kórházak, akkor bizonyos esetekben mondjuk elmegyógyintézetek, vagy idősek otthona, vagy árvaházak, tehát hogy ilyen jellegű intézmények lettek belőle, és végülis mind a kettő így alapult, tehát a Intapusztai az egy kastélyból, ez pedig egy korábbi gyárépületből.
Ugye azzal a sorral zárja Hajnóci a szociográfiáját, hogy a betegek rehabilitációját gyakorlatilag lehetetlenné teszi magát az elmebetegséget megbélyegző közhiedelem. Hogyan változott egyébként az elmebetegek megítélése a honfoglalástól napjainkig? Ilyen röviden.
Ez egy nagyon jó kérdés. Hát igazából én azt a kérdést tenném fel, hogy változott. Tehát nyilván itt azért nagyon...
Nem tölt el félelemmel bárkit, ha valakiről kiderül, hogy bekerült valamikor is pszichiátrára.
Igen, és szerintem...
Esetleg gyógyszert.
Pontosan, igen. És nyilván ebbe mindig a korszak társadalmának a gondolkodásmódja, vagy azok a fajta ilyen berögződések mérvadóak. Tehát például még mondjuk szerintem Magyarországon sok esetben... Hát, mint hogyha szitokszónak tűnne, hogyha valaki azt mondja, hogy pszichológushoz jár, mert akkor neki biztos valami komoly problémája van. Addig ugye mondjuk a nyugati társadalmakban, tehát mondjuk Amerikában mi van mindenkinek, aki egy bizonyos életszínvonalon fölül él? Hát pszichológusa és fogorvosa. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen tudati színvonalon áll egy társadalom, de nyilván itt egyébként megemlíthetjük azt egy kicsit kapcsolódva Renátónak az előbbi gondolataihoz, hogy azért így a 18-19. Századtól felfele, amikor a téboly és az őrület elkezd medikalizálódni, azaz elkezdünk róla egyre inkább orvosi fogalmak mentén gondolkodni. Ugye ez amellett, hogy egy ilyen nagyon furcsa és egy nehezen megközelíthető, racionális gondolatainkkal nehezen megérthető tudatállapotként reprezentálódik, azért elkezd egy betegségköntöst is kapni. Na most, hogy ez a társadalmi elfogadottságnak segít-e inkább, vagy pedig megnehezíti ezt, ez egy másik kérdés, és ezt szerintem nem én fogom most megválaszolni, de mindenképpen más egy nehezen megérthető fura tudatállapot, meg más egy betegségnek a kérdéskör a társadalomban.
Én most visszatérnék megint magához, a szöveghez. Az elkülönítő ugye 1975-ben jelent meg. Azt írták, hogy nagy botrányt keltett a megjelent szöveg. Egyébként én azt vettem észre, hogy rákerestem direkt az Arcanumban, hogy megjelenése utáni években egyáltalán hányszor említették ezt a szöveget, és nagyon-nagyon kevésszer. Az igazság az, hogy a Kossuth Rádiónak a riportja volt az. Tehát nem igazából nem az írott sajtó volt az, ami felhívta az emberek figyelmét erre az ügyre, hanem a rádió, de hát szerintem az se volt kis vállalás, hogy egyáltalán Kossuth Rádió ezzel a szöveggel így foglalkozott, mert hát rengeteg kérdést felvet. De rákanyarodnék egy nagyon picit az életműre, hogy halljuk Renátó szavait is. 1975-ben jelent meg ugye az Elkülönítő, és ugyanebben az évben jelent meg a Fűtő című novellás kötete Hajnóci Péternek. És erről a Népszava szép szó mellékletében lehet olvasni, tehát ebben az évben írta Nácsa Klára. Egyébként így mellékesen laptörténet, a szép szó, ugye, ami nevével utal a József Attila és Ignótosz Pál által alapított rendszertelen időközönként megjelent irodalmi és társadalomtudományi folyóiratra. Ha jól láttam, 1970-től kezd el a Népszava irodalmi mellékleteként megjelenni szombatonként. És ott ezt írja Nácsa Klára a Fűtőről. Gyakori idézőjelekkel is hangsúlytalanított stílusának szemtelensége, fanyar iróniája mögött mély, konok, s szinte keserű elkötelezettség húzódik. Az ember elidegeníthetetlen jogának tudata az igazsághoz és a szabadsághoz. Hajnócit az emberi szabadság lehetőségei foglalkoztatják. Az esendőségi és mindenfajta kiszolgáltatottságé. Itt és most. A szó legmindennapibb, de filozófiai értelmében is. Hát ismerve az elkülönítő szöveget, azért eléggé dupla fenekű ez a szöveg, vagy ez a megjegyzés, nem?
És azt hiszem, hogy ez az egész Hajnóczi életműre kiterjeszthető, tehát hogy azt hiszem, hogy műfaji szempontból az valóban érdemes szétválasztani, hogy vállaltan szociográfia születik az elkülönítő esetében, ennek következtében a szöveghez való hozzányúlásunk, vagy a szöveg interpretálásának lehetőségei is a valósághoz, és a folyóirathoz, és a minket körülvevő valósághoz való viszony is erősen befolyásolja, és egy novella füzér esetében, vagy egy novellás könyv esetében mások az elemzési szempontjaink. Ugyanakkor azért a motiváció az mind a két esetben a Hajnóczi részéről, tehát az alkotó részéről valahol tekinthető azonosnak, és akkor ebbe a körbe bevonnám még az életmű, vagy a főműnek tekinthető a Halál kilovagolt Perzsiából című szöveget, ami pedig a korábban már említett delíriumnak a tapasztalatával, az alkoholnak, mint potenciális a fennállóval szembeni fölszabadulásnak, a szabadságnak, mint az önroncsolás egy lehetséges módjának a tereire vezet el minket. Tehát amikor az önfelszámolás, mint ellenállási gesztus mutatkozik meg, ugye jellemzően nem nagyon szeretem, amikor az a bombó idéződik a 70-es, 80-as évek Magyarországáról, hogy az értelmiség előtt két út állt, az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan, mert hogy valahogy egy ilyen városi közköltészetté teszi ezt az elképesztően súlyos társadalmi krízist.
Igen.
Viszont hát a leírása, figyelve ezeket az életműveket, figyelve ezeket a közösségeket, figyelve ezeket a munkákat, mégiscsak mutat valamit, tehát hogy minthogyha kihangosítana egy alaptapasztalatot, a kilátástalanságnak, a szembenállásnak még az értelmiségi rutinjai, tehát hogy ekként ugye nincs differencia a különböző társadalmi osztályok megküzdési stratégiái között, és most visszamutatnék oda, hogy ugye milyen a mai nap tapasztalata mondjuk azzal kapcsolatban, hogy a pszichológus mint része adott esetben középosztályi mindennapoknak. Nekem az az érzékelésem, hogy azért elválasztódik ezügyben az a társadalmi megítélés, hogy egy nagyvárosi környezetben, egy liberális környezetben, egy középosztályi környezetben teljesen máshogy hangzik, hogy ez a rutin része, mert kihívásokkal nézünk szembe a mindennapjainkban, mint hogy ennek milyen a széles társadalmi megítélése, és mondjuk az Egyesült Államok viszonylatában is a Woody Allen életműve, mondjuk a 70-es években, az hogyan jeleníti meg ezt a problémát egy ilyen New York-i elitértelmiségi közegben, és hogy mondjuk ehhez képest az amerikai társadalom abban az időpillanatban hogyan viszonyulhat ehhez a kérdéshez. Szóval, hogy azt hiszem, hogy ez ilyen nagyon-nagyon sok összetevős, és hát akkor feltehetnénk azt a kérdést is, hogy amikor az elkülönítő megszületik a 70-es évek Magyarországán, milyen lett volna, vagy milyen lehetett a viszonyulás általában az ilyen kihívások megítélésének.
Nagy Tamás szerkesztésében jelent meg a Jelentések a Süllyesztőből az Elkülönítő és más írások című Hajnóczi írásokat tartalmazó kötet. Hát, de nem csak ez, tehát igazából, ha megnézzük, itt van nálam a könyv, és nem tudok százalékot számítani, de hát egy majdnem olyan 40, én érzetről 40%-a ennek az egész könyvnek, mind vendégszöveg, és mind igazából több, akár, igazából, de nem, hogy is mondjam, nem a szám a lényeg, de hogy nagyon nagy része ezeknek teljesen vendégszöveg, levelek, bírósági ítéletek, stb. Mindenféle jogi szöveg, egyébként nagyon sok jogi szöveg van benne. És az erőszóban írja, vagy felhívja rá a figyelmet Nagy Tamás, ugye, hogy az elkülönítő történet 1970-ben kezdődik, és 1980-ig tart, ugyanakkor jelenik meg a fűtő, amikor az elkülönítő, mellyel Hajnóczi leszámol a valóság ábrázolás szándékával. És igen, én aztán állapítottam meg, hogy az az antihumánus világ, amit Hajnóczira egyáltalán jellemző, vagy az ő művészetére, az maga a valóság ugye az elkülönítőben. És még tovább megy ugye Nagy Tamás, mert arra is felhívja a figyelmet, hogy Hajnóczit egész életében foglalkoztatta ez a szöveg, amivel gyakorlatilag ismerté vált, de azért is mondhatom, mert egyszerre, amivel a fűtő is akkor vált ismerté, és ezt meg lehetne különböztetni, nem tudom én sem megmondani, de hogy az biztos, hogy élete végéig foglalkoztat, olyan szinten élete végéig, ugye, hogy ez a szöveg elkerült a Magvetőhöz, és úgy volt, hogy kiadják, sőt, előleget is kapott érte, viszont nem jelentette meg a magvető, később egyébként igen, ez ebben az egészen friss könyvben. És szerintem ebbe is nagyon fontos belegondolni, hogy 2 hónappal a halála előtt még ugye ír a magvető szerkesztőinek, hogy kiadja egyáltalán.
Azt hiszem, hogy az nagyon izgalmas látni egyfelől, hogy mindig van egy ilyen érzékelésünk, és ez szerintem az elkülönítő már a címében is hordozza, hogy a párhuzamos társadalom megrajzolásának lehetőség, hogy az elmegyógyintézet, az elmeszociális intézet, mint egy párhuzamos társadalom, egy párhuzamos polisz hogyan érzékelhető, és ebben az értelemben metaforikusan, ugye, ami meg a fűtőben történik, tehát irodalommá fordítódik ez a tapasztalat, az meg egy párhuzamos világot állít. Tehát a valóság ellenében az irodalomban a valóság tapasztalatain keresztül, valóság fordításán keresztül állít egy párhuzamos világot, és a megfogalmazásaink is mindig jellemzően valami alámerülésnek, valami jelenetek a süllyesztőből, ennek a tapasztalatnak alászállni a mélybe, és onnan valami újat felhozni. Aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni. Szóval hogy ezeknek a metaforikája az mindig valahogy ilyen vertikálisan szerez tapasztalatok, és aztán osztja meg a nyilvánossággal, teszi ezt akár szociográfiaként, akár irodalmi műként.
Bocsánat, most megnéztem, és 2013-as a könyv, uh-huh. Csak hát a 10 éve szól. Nekem annyira újnak tűnik, vagy a emlékeimben úgy él. De hogyha már ugye megemlítettem, hogy nagyon sok benne a jogi szöveg, és ugye nyilván Hajnóc is a szociográfiában azért egy jog felől közelít, aztán mivel ugye perbe is pereskedik emiatt a szociográfiai miatt, ezért egyre jobban bekúszik az életébe ez a jognyelv. Milyen jogai voltak egy elmebetegnek?
Húha, hát ez egy nehéz kérdés. Én úgy tudom, hogy ennek egy ilyen átfogóbb jogtörténeti felfogása nincs, így én nem szeretnék ilyen nagyon erőteljes jogászkodásba belemenni, mert hogy nem az a végzettségem, és tudom, hogy ennek egy nagyon sajátos nyelvezete meg felfogása van. Igazából szerintem, amit itt nagyon fontos megemlíteni, az, hogy a kényszergyógykezelés intézményét ez a rendszer ismeri. Tehát, hogy az, hogyha szerintem ez pont úgy annak fényében érdekes, hogy egy évre rá, ahogy megjelenik Hajnócinak a szociográfiája a valóságban, Tariska Istvánnak jelenik meg egy szövege. Hát nem pontosan erre válaszként, de hogy egyébként értelmezhető úgy, mint hogyha egy erre adott válasz lenne, mert hogy ugye azt hiszem, hogy a Hajnóci szöveg az a 1975-10-es számba jelenik, meg a 76-7-esben, tehát hogy tényleg nagyon közel van egymáshoz, és azért nem mondanám ezt ilyen exakt válasznak, mert hogy nem vezeti fel ezt a Tariska, hogy ez az ő válasza volna erre a szövegre. Viszont egy nagyon érdekes megoldással él, a szövegnek a vége felé egy hivatkozásban, meg sem említi a Hajnócit, csak egy hivatkozásban utal a 75-10-es számban megjelent szövegre. És ő ebben fejti ki azt, hogy hát valaki alávetheti magát a mentális betegsége tekintetében önmagától kezelésnek, de hogyha ezt nem szeretné megtenni, akkor az állam és az orvosok ezt megtehetik vele, tehát hogy kényszergyógykezelés alá abszolút vonható valaki, és míg ugye az elmegyógyintézetekben folyamatosan megtörtént annak egyébként az orvosi és állami felülvizsgálata is, hogy ki az, aki ott van, és ki az, aki ilyen gyógykezelés alá esik, meddig van erre szükség van-e még rá, tehát hogy volt egyfajta kiút ebből a rendszerből, hogyha mondjuk az önismeretessége elmúlt, vagy azok a nagyon akut állapotok, amelyek oda vezethettek, elmúltak. Addig ugye ez a lehetőség egy elmeszociális otthonban nem egészen volt meg, tehát hogy ugye ez több helyen is előjön azokban a levelekben is, amiket a Hajnócinak írnak. Meg egyébként utána a valóság szerkesztőségének, ami ugye ebben a 2013-as kötetben ott van, hogy hát igazából ennek a felülvizsgálatnak a hiánya az, amit nagyon sokan sérelmeztek, mert hogy nem is nagyon volt lehetőség, hogy egyrészt kiderüljön az, hogy valaki nem odavaló, vagy nincsenek olyan jellegű pszichiátriai problémái, amik ezt indokolnák, vagy egyáltalán az, hogy ezt a fajta bezárást, ezt meg lehet sem hosszabbítani. Egyébként ez szerintem azért kapcsolatban van azzal a nagyon sajátos viszonnyal, amit a szocialista egészségügy kapcsán szerintem több jelenségben is megnyilvánult, tehát például az, szerintem az egy mai napig ilyen közhiedelem, meg meg egy ilyen közös emléktárgyát képezi, hogy azért ugye jellemző volt az például, hogyha családok elmentek a szocialista időszakban nyaralni, akkor azt az idős szülőt, akit nem tudtak magukkal vinni, addig beadták a kórházba, és akkor ott kapott kosztot, és mondjuk adott esetben fizikoterápiát alkalmaztak rajta. Tehát egy kicsit egy ilyen szanatórium funkcióval is el lehetett intézni azt, hogy ez működjön. És ugye itt bejön annak a kérdése, hogy ezek a fajta elmeszociális otthonok, meg egyáltalán a szociális otthonok, mint olyanok, nagyon sokszor hát ilyen családi perpatvarok kapcsán jelentek meg, mint azoknak az embereknek a hát ellátási, meg elhelyezési helye, akikkel már nem nagyon szeretett volna a család mit kezdeni, vagy szükség volt az ingatlanára, és hasonló problémák.
Igen, itt közben vágunk, bocsánat, csak hogy van, pont ebbe, tehát a magában az elkülönítőben van erre egy tök jó mondat, dr. Sóki András mondja. A tulajdonos tehát valahová el akarja helyezni ezt a fölösleges öregembert, kitaposott út, be a zárt osztályra. Ellene vethetnénk, hogy extrém eset, sajnos nem. De itt van bírói szemle, van tényleges ellenőrzés, mennyivel kényelmesebb egy olyan intézetbe tenni, ahol ellenőrzés nincs. Ezek az intézetek arra jók, hogy a fölösleges embereket legális keretek között eltüntessék. Ez az igény hozta létre őket.
Ezt igen, és hát ugye ezekből az intézetekből csak úgy lehetett távozni, hogyha ugye az elbocsátás megtörtént, tehát az igazgató vagy valamilyen személyzetot engedélyezte a távozást, vagy pedig a család, vagy a gondviselő ugye azt mondta, hogy akkor ő gondoskodik ennek a hozzátartozónak az ellátásáról. Tehát hogy ez az idézet azért is mutat rá nagyon jól, mert megmutatja, hogy az a fajta szociális háló egyébként, amit a szocialista rendszernek szoktunk tulajdonítani, amellett, hogy persze megvolt, de hogy azért voltak rajta ilyen jellegű lyukak, tehát hogy azért nem érezhette magát mindenki biztonságba, hogyha bekerült egy ilyen egészségügyi perszociális intézménybe.
Egyébként már az, amikor az elején feltettem ezt a kérdést, hogy miért érdekelhet embereket egyáltalán az elmegyógyintézetek világa, hát akkor saját válaszom az, nekem mindig azért, nekem ez ugye egy kis világ. Önálló rendszerrel, ahol van egy elnyomó. És engem mindig ennek mindig a szabadság érdekelt ember. Hiszen valahol ugye az őrültség, most megint ez ilyen szavakkal élek, de hogy az valahol egy szabadság, hiszen a társadalom nem állíthat az őrülttel szemben komoly elvárásokat, némiképp szabad, de közben be van zárva. Szerinted ez hogyan rímel a Kádár korszakra, Renátó?
Igen, ugye említettétek, hogy a családi perpatvarok, hogy a részei mondjuk annak a stratégiának, ennek az intézményrendszernek, ennek a működésmódnak, illetve hogy persze, hogy az a társadalmi modernizációs vagy jóléti stratégia, amit mondjuk a szocializmus a háború után ezen a berlini falnak ezen a felén felépít, az ugye közben ugyanakkor, és ezeket az eseteket talán kitüntetetten ismerjük, hogyan válik rendészeti intézmény, a kényszer gyógykezelés, mint olyan, hogyan politikai megalapozottságú sok tekintetben bizonyos politikai ellenállási stratégiák, hogyan diagnosztizálódnak elmebetegségként számos esetben. Szóval ez, mint az ellenállás letörésének, a politikai ellenzék letörésének stratégiája, nagyon-nagyon sokszor jelenik meg. A Beszélő című szamizdat folyóiratban Haraszti Miklósnak és Krassó Györgynek is több szövege van a magyarországi politikai pszichiátriáról. Tehát, hogy ugye az államhatalom, ez az adott államhatalom, a korszak államhatalma ellenőrző funkciót, felügyelő funkciót tulajdonít, vagy ezt a vonatkozásait is bevonja az intézményrendszer működésébe, és azt is nagyon sok tekintetben látjuk, hogy mondjuk a termelési mód megváltozásával, a materiális termelési mód helyett az immateriális termelési módoknak a gyarapodásával, ami ugye napjainkra meg aztán már kifejezetten jellemző, hogyan válik a testiből, vagy a testi felügyeletről a pszichére is, hogyan tevődik át ez az ellenőrző funkció. Erről a Foucault is beszél, a Byung-Chul Han is beszél, tehát hogy napjaink pszichopolitikai stratégiája az nem független attól, hogy milyen termelési módok, esetünkben a kapitalizmusnak milyen termelési módjai határozzák meg a mindennapjainkat, és hogyan kell ellenőrző funkciót gyakorolni az elme fölött is, és nem csak a test fölött. És akkor ugye ide nagyon erősen kapcsolható e felé, a politikai pszichiátriai felé, vagy kényszergyógykezelés felé a Pák Tibornak az esete, aki tavaly halt meg Matuzsálemként 98 éves korában, aki ugye 60-ban kerül börtönbe politikai tanulmányok, meg 56-os tevékenység miatt, és többször folytat éhségsztrájkot a börtönben, amit ugye ő nagyon sok esetben böjtnek hív, mert nagyon-nagyon erős vallási meggyőződése van. Tehát az a szabadságtapasztalat, amiről beszélsz, az nem feltétlenül és nem kizárólag csak a demokrácia eszménye iránti elkötelezettség, vagy az emberi jogok eszménye iránti elkötelezettség, esetében az az Istenhez való viszonynak a szabadsága is, vagy ennek a megélésnek a szabadsága, és az éhségsztrájkot ezért nagyon sokszor böjtnek hívja, és ugye ismerjük azt a történetet, hogy úgy a börtön, amikor aztán a kényszergyógykezelésbe utalják, akkor Lengyelországban egy templomban folytat 1980-ban éhségsztrájkot és böjtöt, akkor hazajön, elveszik az útlevelét, akkor tehát egy ilyen adminisztratívnak látszó kihívás miatt, hogy az útlevelét bevonják, azért újabb böjtöt folytat az egyetemi templomban, erről az esetről készít vele interjút a szintén a Szamizdat beszélő 2-es számában 82 elején Kőszeg Ferenc és Kis János, és bizonyos értelemben, és ez az interjúban is elhangzik, azért merem ilyen blaszfém módon szóba hozni, hogy szinte túlzásnak, vagy nevetségesnek tűnik az, hogy azért az adminisztratív gesztusért, hogy az embernek nincsen útlevele, és a Pák Tibor nagyon szépen elmagyarázza, hogy itt a szabadság tekintetében, a szabadság megélése tekintetében nem egyszerűen az útlevélről van szó, hanem az, hogy mihez is van neki joga, és azt hiszem, hogy az ő példája, vagy az ő személye, az nagyon-nagyon szépen illusztrálja ezt a módozatát, ezt a rendészeti módozatát, ezt az ellenőrző módozatát, felügyeleti módozatát, kényszergyógykezelő politikai pszichiátriai módozatát, annak az államhatalomnak, amit mondjuk a 70-es, 80-as évek Magyarországáról ismerünk.
Szerintem itt egyébként azt azért fontos megemlíteni, hogy ne legyen félreértés, hogy ezek az esetek, tehát úgymond politikai pszichiátriának az esetei Magyarországon, ezek individuális esetek voltak, tehát hogy ezeket nem feltétlen kell egy olyan szintű, rendszer szintű köntösbe értelmezni, mint mondjuk a szovjet esetben, ahol konkrétan volt egy külön fogalmuk arra, ez a renyhe skizofréniának a diagnózisa, amit az 1960-as években kezdtek el így használni, arra, hogy azok az emberek, akik próbáltak disszidálni, hát ezt ugye a hatalom nagyon nem nézte jó szemmel, és akiről ez a fajta szándék kiderült, vagy adott esetben már visszafordították valahonnan, őket konkrétan nagyon hosszú időre, ez alatt a diagnózis alatt zárták be pszichiátriai intézménybe, és ennek az érdekessége szerintem, hogy tehát az alapján lett ez alkalmazható ezekre az esetekre, hogy az volt mögötte az elmélet, hogy ezek olyan skizofrén esetek, amelyek még nem nyilvánultak meg teljes tüneti spektrumukba, tehát hogy ez ott van, csak még nem látszik azért teljesen, és az első ilyen tünetek voltak például a szorongás, üldözési mánia, akkor nehéz légzés, hipohondria, amik egyébként abszolút olyan tünetnek is minősülhettek, amelyek egy diktatórikus rendszerbe, ugye, hogy követnek-e, észrevették, hogy valami olyat szeretnék tenni, ami nem felel meg a rendszer kívánalmainak, tehát hogy ez abszolút könnyen alkalmazható volt, és egyébként az 1970-es években, tehát nagyjából egyébként ugyanakkor, amikor az elkülönítő megjelenik, egy nemzetközi botrány lesz ebből, hogy egész egyszerűen a szovjet pszichiáterek olyan fogalmakat és medikalizációs stratégiákat használnak politikai viselkedésekre, amely orvosi etikai szempontból nem megengedett. És ugye ez a nagyon fontos különbség, hogy még Magyarországon tudunk ilyen individuális esetekről, de hogy ez nem illeszkedik abba a rendszer szintű problematikába, ami viszont a szovjet esetben abszolút megvolt.
Még amikor az adásra felkeltetek Renátó, akkor beszélgettünk talán az öngyilkosságról is. Nem tudom már, hogyan fogalmazta, fejtsd ki, kérlek.
Igen, ugye azt hiszem, hogy a beszélgetésünkben a Petri Györgynek a tevékenysége felől érkeztünk meg ide, aki ugye Intapusztán dolgozott, segédápolóként mondjuk, de a legkülönböző funkciókat töltötte be a 60-as évek elején, ugye ez még a Goldschmidt-Dénes igazgatóságának időszaka, és abban a korszakban, ott a 60-as évek elején, és ez a Petri önelbeszélésekből, meg a költészetből is nagyon jól visszakereshető, az életforma kísérleteknek valamilyen fura tapasztalatát élték, furát most ezúttal is kurzívan értem. Ugye a Kepes Sára szerelem határozta meg a Petrinek az életét, nagyon-nagyon fiatalok voltak, 20-as éveik elején jártak, és az életforma kísérletek azok többek között arról szóltak, vagy arra szóltak, hogy adott esetben az öngyilkosság nem megakadályozható, hiszen az egy olyan szabadságcselekvés, amelyhez joga van az adott individumnak, és Kepes Sára tulajdonképpen így követett el öngyilkosságot, hogy ezt megmondta a Petrinek, és a Petri tudatában volt annak, hogy ő neki nem áll jogában ezt a dolgot megakadályozni, vagy bármit tenni. Sok helyen, vagy nagyon sokszor előkerül aztán a korszaknak, főleg az anekdotikus irodalmában, Ez a vonatkozás, mármint az öngyilkosságnak és a szabadságnak a viszonya. Egy másik híres anekdota, amit Radnóti Sándor mesélt el, Konrád György 75. születésnapján, az arról szól, hogy Heller Ágnesék lakásán Konrád hosszan értekezik arról, amit az előbb mondtam, tehát, hogy az öngyilkosság nem megakadályozható, meg kell adni az egyénnek a szabadságát az ügyben, hogy dönthessen a saját életéről így, nem szabad ebbe beavatkozni, és az erkély ablakán ki az erkélyre kilép Radnóti Sándor, tehát nem az ajtón megy ki, és abból a szögből, ahol Konrád György ül, miközben emellett a dolog mellett érve, úgy tűnik, mintha az ablakon lépne ki Radnóti Sándor, és utána kiállt Konrád György első felindulásában, hogy Sándor ne. Tehát már is cáfolja ugye az élet, vagy az életnek a rutinja, reflexe cáfolja azt a bölcseleti, filozófiai elköteleződést, vagy elképzelést, amit éppen ott fejt ki a lakásban a Konrád. De azt hiszem, hogy az biztosan nem állítható, hogy az öngyilkosság az egy szabadság stratégia tud lenni, hiszen aztán a Petri utólagos elbeszéléseiből is ismerjük, hogy ezt valóban egy ilyen életmód, ma már úgy fogalmaznánk, hogy életmód trend, egyfajta életforma kísérlet, amikor azt képzeljük, hogy a fennálló politikai rendszer ellen egyén individuális stratégiákat lehet kidolgozni, legyenek azok akármilyen szélsőségesek is, és nem a közösségre, nem az intézményteremtésre, és nem a rendszer szintű stratégiák megalkotására bízzuk a politikai ellenállás lehetőségét, hanem az egyéni életünket akarjuk megváltani, hogy így mondjam, és ezek például olyan potenciális zsákutcákba vezethetnek most a szónak az érzelmi, érzületi értelmében, mint Kepes Sára öngyilkosság, amit Petri aztán az élete végéig nem tudott feldolgozni, és nem csak a korszakból származnak Kepes Sára versek, hanem még a 90-es évekből is újra és újra visszatér ehhez, ma már úgy fogalmaznánk, traumához, amit ez az életforma, ahova ez az életforma kísérlet vezetett.
Elnézést, hogy ide rángattam ezt az öngyilkos témát, de a következő adásban pont erről lesz szó. De még mielőtt lezárnánk, felolvasnék egyetlen egy levelet, amit én érdekesnek tartok, és szerintem jó pontot tesz annak végére, hogy az elkülönítővel foglalkoztunk. Tehát névtelen levél a valóság szerkesztőségének, ez egy nagyon komoly névtelen feljelentésképpel írták. Maguk piszok stricik. Jó lesz, ha felkészülnek a leváltásukra. Be fogjuk bizonyítani, hogy minden leírt szavuk hazugság. A legtekintélyesebb ideg és elmegyógyászok állapították meg, hogy a cikkben említett személyek súlyos betegek. Az ilyen újságírókat kutyakorbáccsal kellene az utcán végigkergetni, mert az egyszerű bírósági ítélet nem büntetés számukra. Még arra sem voltak tekintettel, hogy pártfunkcionáriusokat rágalmazzanak. Nyilván az ellenség szekértolói, akik bomlasztani akarnak. De nem fog sikerülni. Becsületes újságírók útján meg fog jelenni az igazság, és magukat pedig a párt és állami szervek is felelősségre fogják vonni. Azt majd megtanulják, mit jelent a tanáccsal kikezdeni. Az ilyen ifjú titánoknak jót tesz majd egy pár évi fizikai munka, esetleg eljöhetnek Szent Gotthárdra az ápoltak piszkát felmosni. Elvárjuk, hogy a Népszabadságban nyílt levélben bocsánatot kérjenek mindenkitől, akit személy szerint megtámadtak, az orvosi kartól és a tanácsi dolgozóktól. Ez még segíthet magukon. Hát akkor elköszönnék. Nagyon köszönöm szépen a részvételt László Violának és Fehér Renátónak. Hát ugye az elkülönítő botrányának szinte nyoma sincs a magyar sajtóban, hogy ezt említettem. Ellenben a következő témánkkal 1986 nyarán egyre másra arról cikkeztek a lapok, hogy az első szépségkirálynőnk Csilla véget vetett az életének. A Hol élünk 150 következő adásában a szépségről, szereplésről és a médiáról beszélünk. Ha Molnár Csilla öngyilkossága megrázta Magyarországot a 80-as években, mi várható egy olyan világban, ahol a fiatalok már önálló csatornával rendelkeznek, ahol akár minden nap egy szépségverseny? Erről beszélgetünk legközelebb. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!